Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Antoni Radevet, a Budapesti Corvinus Egyetem elnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát múlt év nyara óta immár új modell szerint alapítványi formában működik a Budapesti Corvinus Egyetem. Többször többektől több fórumon is elhangzott a távlati cél, hogy nemzetközi szintéren is versenyképes egyetemmé tenni a Corvinus Egyetemet. Belátható időn belül, hát itt van egy megjelölt céldátum is, 2030, amikor a Európa 100 és a világ 200 legjobbja közé kellene kerülnie a Corvinus Egyetemnek. Erről a modellről, erről a modellváltásról és a megújulás stratégiájáról beszélgetünk majd a következő szűk egy órában, de előtte akár még elvonatkoztatva a Corvinus Egyetemtől. Érdekelne azt, hogy meg lehet ezt fogalmazni, hogy mit is jelent az, hogy versenyképes egyetem, vagy mitől versenyképes egy egyetem nemzetközi összehasonlításban is? Mik a kritériumai ennek?
Hát, tulajdonképpen csak két dolog igazán számít. Hogy az attani végzett hallgatóknak a minősége, és az egyetemenek reputáció, ami azért teremtődik meg, hogy milyen kutatás és milyen fejlesztéseket tudnak innoválni.
Tehát ettől versenyképes egy egyetem nemzetközi összehasonlításban is. Ugye vannak különféle listák és rangsorok, amit egyébként sokan fenntartással vagy kétkedve, kételkedve fogadnak, egyetemi listák és egyetemi rangsorok, mert hogy ugye azt fogalmazzák meg ezzel kapcsolatosan, hogy miként is mérhető exakt módon egy egyetem teljesítménye, hogy mitől jó az akár nemzetközi összehasonlítás. Ugye szokták emlegetni, hogy az oktató és hallgató arányszám, egy oktatóra hány hallgató jut, a különböző publikációk, a kutatási eredmények, a publikációk idézettsége, tehát általában ez szokott szempontrendszerként ott lenni a rangsorokban, de hát azért ez nagyon nehéz exakt módon megmérni egy egyetemnek a helyét nemzetközi.
Ez így van. Többnyire azért van nagyon sok fajta összevetés. De többnyire az összevetéseknek a lényege az, hogy valóban a hallgatók minősége mitől más, vagy miben más, mint más egyetemek hallgatója. Egyrészt is próbál összevetni, egyrészt, hogy mi a kezdőfizetések, mi a karrierők, vagy mit tudom én, hogy milyen képességek
rendelkeznek. Amikor elvégezte az egyetemet, akkor milyen kezdőfizetéssel indul.
Például mondjuk ezek ilyen részmutatók vannak, ami ugyanabban az irányban mutatnak, de egy mutató, ami gyakorlatilag összeveti a hallgató keletkezett érték, hogy tetszik növelés, ami mondjuk az egyetemi évek folyamán alakult meg, ez valóban nem lehet nagyon exakt megfogalmazni, és azért próbálnak több mutatóval körüljárni, és akkor érzékeltetni. És a másik, hogy mi az egyetemnek a tudományos világban való elismertsége, mondjuk a publikációk és publikációk minősége az, hogy milyen fajta folyóiratokban és kiadványokban jelennek meg a oktatók és kutatóknak a publikációk, akik az egyetemen tanítanak, ez gyakorlatilag ez is itt ilyen megközelítés az, hogy inkább az egyetemnek a reputáció a tudományos világban, hogy tudják itt ilyen.
De azért ez mértékadó lehet, vagy ez egy iránytű lehet, hogy nem, ez, az tanító professzorok idézettsége mondjuk a tudományos sajtóban?
Az idézettség, az most hirtelen nem jött eszembe olyan ranglista, ami az idézettséget nézi, de az például, hogy Q1 esetén első kvartil és második kvartil is folyóiratokban megjelenő publikációknak a száma, ami igazán számít. És gyakorlatilag ez itt ilyen másodlagos mutató, ami valóban azt mutatja, hogyha valaki, például mondok egy számot, hogyha a Corvinuson átlagban egy évben 66 Q1-es, Q2-es publikáció átlagban évenben születik meg. Az ember azt mondja, hogy összevehető méret ugyanannyi oktató kutatóval rendelkező egyetemen, hogy aki előbb tart, akkor 200 publikáció körül van. Most gyakorlatilag, most nem lehet azt mondani, hogy háromszor gyengébb a publikációs rekordja a Corvinusnak, mert ez valóban egy publikációnak a minőségét nem lehet összevetni egy más publikációnak a minőségével, akár idézettség, vagy akárminek az alapján. De nagyságrendileg ez valami szintkülönbséget jelez, amikor 70-ről beszélsz, vagy 200-ra beszélsz. És ilyen szempontból megközelítésileg elfogadható, hogyha valaki felturbozza, vagy felújítja a kutatási tevékenységét, és sokkal több publikáció jelenik meg, az annak a jele, hogy valóban az egyetemnek az elismertsége a tudományos világban is megnövekedett.
Az egyetemek elismertsége szempontjából mennyit számít egyébként a múlt, a hagyomány, hogy mennyire rangos ez az egyetem, mondjuk egy Harvard vagy egy Yale esetében, ott azért egy nagyon komoly hagyományról és egy múltról lehet beszélni, vagy említhetjük Európában a Párizsi Sorbont, vagy a Milánói Bocconi Egyetemet, azt azért is említem talán, mert ugye a közgazdász képzés az ott nagyon erős és elismert. Tehát ez a rang, ez a múlt, ez a hagyomány, ez mennyire számít például ilyen rangsoroknál, vagy egyáltalán abban, hogy mennyire versenyképes egy egyetem?
Hát ez sokat számít, de ennek más érvényesülési mechanizmusa van. Egy nagy név, mint Harvard vagy Bocconi, sokkal könnyebben magához tudja táborozni, felsorakoztatni olyan neves kutatókat és oktatókat, ahol máshol bukantak fel. Ez olyan, mintha mondjuk egy foci analógiára, hogy van egy nagyon tehetséges játékos, és a Barcelonának az esélye, hogy ezt a játékos szerződésbe vegye, sokkal nagyobb, mintha más bajnokságban, másodlagos csapatban.
Tehát könnyen megszerezhetnek nemzetközi szinten.
És ilyen szempontból ez megerősíti ezt, hogy nagyon sok aránytanulósak, nagyon kiváló kutató és oktató oda kerül Harvardra vagy Bocconira, és akkor ezt a hagyományos brand különbséget az gyakorlatilag tudják monetizálni, vagy jövőre is vinni. És azért vannak itt ilyen kritikus tömeg, és aztán az ember, hogyha megnézi a vezető rangsoroknak az első 10 helyezette, olyan nagy változás nincs. Persze, van olyan, aki lecsúszott második helyről 5-re, de az, hogy kikerülni a legmagasabb 10-ből, vagy bekerülni a legmagasabb 10-ből, az elég neki feladat. És ez számít. Az, hogy mi történik a 100-as, 200-as, 300-as határon, ott sokkal több dinamika lehet, és sokkal nagyobb mozgás, mert kisebb elmozdulásokkal akár a több, minden relatív, a többihez képest akár nagyobb előrelépéseket is lehetne elérni.
Itt a bevezetőben említettem, hogy a megfogalmazott, a kitűzött cél az ugye, hogy 2030-ra a Budapesti Corvinus Egyetem Európa 100 legjobb egyeteme között legyen, illetve a világ 200 legjobb egyeteme között legyen. Ha megnézzük ezeket a rangsorokat most, bár ugye azt is említettük, hogy azért ezt fenntartásokkal vagy kétkedéssel lehet fogadni a különböző rangsorokat, ráadásul nagyon eltérőek ezek a rangsorok, akkor most azt látjuk, hogy a 2019-es rangsorokban a Corvinus nagyjából, ha én jól láttam, hát aztán javítson ki, hogyha nem jól láttam, de én úgy láttam, hogy nagyjából az első 800-ba vagy az első 1000-be van ott. Ugye 2030-ra bekerülni Európa 100 legjobbja közé, hát azért az azt jelenti, hogy ez mindössze 10 év. Azért ez egy igen ambíciózus cél, mert ez egy nagy minőségugrást jelent azért.
De attól függ, hogy most én annyira mondjuk ezt az aspektusát, hogy a rangsorban hol jelensz meg, ez a versenyes szaka szegmentáltabb. Ha megnézzük csak a gazdaságképzés területét, a Corvinus most is ott van a legjobb 100 között Európában.
Igen.
A 89. hely. És az, hogy ezen a rangsorban, hogy mennyire tudunk előre mozdulni, a sokkal mérvadóbb, mert gyakorlatilag a Corvinus gyakorlatilag a jelenlegi tevékenységének a nagy része a gazdaságképzés.
Kik lehetnek egyébként itt a régióban, mert ugye az is célkitűzés, hogy Közép-Kelet-Európában az egyik legjobb gazdaságtudományi egyetem, vagy gazdaságtudományi képzést nyújtó egyetem legyen a Corvinus. Kik lehetnek itt például a versenytársak a régióban? Itt ugye szokták emlegetni a...
Kit számítunk be a régióba?
Tessék?
Kit számítunk be a régióba?
Hát ez a Közép-Kelet-Európai régió.
De Ausztria beletartozik?
Hát
vagy?
Ausztria azért beletartozik, mondjuk a Közép-Európai
régióba. A Virsászló őszítévi.
Ez a Bécsi egyetem, igen.
Ez egy nagyon jó példa. A Prágában van kettő is, a Charles
Hill Károly Egyetem talán az a jobban jegyzett egyetem, a gazdasági képzéseket tekintve.
SGH is, a hagyományos közgáz, ami ott volt. Lengyelországban is van a hagyományos közgáz, ami volt, meg van ez a Kazminszki suli. És mondjuk Ljubljanában, Zagrebben, Bukarestben, Bulgária, Szarajevo, Szofia, Szarajevo, Belgrádban mindig voltak ezek a hagyományos egyetemek, amik, hogyha az ember megnézi a listákat, most is még mindig egy csoportba tartanak, mondjuk a Bécset leszámítva. Most a kérdés, mondjuk a nemzetközi elismerés szempontjában nekünk az lenne a cél, hogy tudunk egy-két lépés előre tartani, mint a többi Közép-Európa, és akkor idővel felzárkozni a bécsi szintre.
Bécs az nem nagyon lehet versenytárs, mert éppen nézegettem, ugye, hogy költségvetésüket tekintve, hát ha csak az anyagiakat nézzük, akkor nagyjából 4-5-szöröse a költségvetése a budapesti Orvinusz Egyetemnek. Úgyhogy az már egy behozhatatlan előnynek tűnik azért.
Hát végül is az fejlődés kérdése, hogyha ők egy helybe tapognak, és mi dinamikusan fejlődünk, akkor van esély felzárkozni.
Ehhez egyébként az kell, hogy a Corvinus Egyetem is meg tudjon nyerni olyan rangos professzorokat, nemzetközileg jegyzett oktatókat, tudósokat, akikkel ez a verseny megnyerhető?
Persze.
Beszéljünk akkor tervekről és stratégiáról egy kicsit részletesebben is. Ugye jó egy évvel ezelőtt még az átalakítás, hát úgymond tervezési fázisában itt volt ugyanebben a műsorban Csák János, aki akkor a Corvinus átalakulási tanácsadó testületét vezette, és ha jól tudom, akkor most is az alapítvány vezető testületében, a kuratóriumban ott van Csák János, és akkor ő arról beszélt, úgy fogalmazott, hogy Magyarországon olyan globális iparágakban, mint például a telekommunikáció vagy a bankszektor nincs különösebb elmaradásunk, lemaradásunk az európai élvonaltól, sőt talán a világ élvonalától. A felsőoktatásban viszont ez a úgymond minőségi ugrás, ez valahogy még várat magára, vagy ez nem következett be. Azért az érdekelne, hogy ön, mint nemzetközi tapasztalatokkal, nemzetközi kitekintéssel rendelkező szakember és vezető, hogyan látja mindezt? Vajon tényleg így van, hogy ez a minőségi ugrás még a hazai felsőoktatás rendszerében még nem következett be, és ezt nem sikerült megtenni?
Nehéz általánosítani, mert őszintén szóval mindenkinek van valami referenciája, hogy egy pár példát mindenki tud, de példát az ember talál mindenre. Én csak azt láttam, például, hogy a korábbi cégnél, amit én dolgoztam, akkor csináltuk itt ilyen, van egy ilyen...
Ez a McKinsey
volt. McKinsey-ben volt, és itt ilyen volt egy beugró teszt, ami gyakorlatilag egy ilyen általános, kvantitatív és logikai gondolkodás, angol lebonyolított teszt, ami gyakorlatilag próbálta kiszedni ezeket az emberek, akik valóban vagy a nyelvtudásuk nem volt megfelelő, vagy az intellektuális felkészültségük nem volt jó, hogy magas fokú problem solvinggal tudnak nap mint nap foglalkozni. A áteresztési, hogy mondjuk hány ember tudott sikeresen letenni ezt a tesztet, nagyon alacsony volt. Egy nyugati egyetemhez képest, hogyha most veszük itt ilyen holland, német vagy angol egyetemet. Most tulajdonképpen ez egy ilyen örökzöld probléma, hogy természetesen voltak különbség az oktatásban, a nevelésben is, a szocializációban, de ezek a különbségek visszanyúlnak még a középiskolában, meg az általános iskolában. Volt olyan időszak, amikor most vannak itt ilyen PISA-tesztek, meg minden kimutatások. Mindenki emlékszik arra az időszakra, amikor a közép-kelet-európai országok elég az élen járnak itt ilyen általános képzésekben. Most már kiderült, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki megelőzött bennünket, és akkor valami miatt történt, volt nagyon sok tényezős játék ez, hogy változott a tanári szakmának a vonzósága, hogy változtak egyáltalán, hogy a iskolai rendszernek a anyagi körülményei, stb. Ami hozzájárult ahhoz, hogy valóban nem tudtuk úgy lépést tartani a világgal, amikor a világ erőre szaladt, akkor mi nálunk is volt jóvolás, meg fejlődés, csak nem ugyanilyen ütemben, mint máshol. És most ma próbálunk ezen változtatni, ezen a dinamikán. Hogy próbálják ezeket a hiányzó dolgokat úgy behozni, hogy tetszik a valóságot behozni az egyetemre, ami gyakorlatilag felgyorsítja, és akkor egy Corvinus végzős diáknak, hogyha csak mondok egy példát, hogy egy világvezető cégben jelentkezik két ember, az egyiknek van Oxford diplomája, a másik van Corvinus diplomája, nem az van, hogy nézzük meg az Oxfordos, és hogyha nem válik be, akkor nézzük meg a Corvinus, hanem már eleve úgy kezdik, hogy nézzük meg mind a kettőt, mert mind a két helyen jó képzés folyik, és jó emberek kerülnek ki.
Beszélünk mindjárt részletesebben is erről a bizonyos Corvinus modellről, de az jutott az eszembe, hogy azért a Corvinus még a mostani átalakulás vagy átszervezés előtt is azért a legjobb hazai felsőoktatási intézmények élbolyába tartozott. Magasak voltak mindig is a ponthatárok, nagy volt a túljelentkezés, évek óta a legnépszerűbb szak a felsőoktatási jelentkezéseknél, az a Corvinus Egyetemnek a gazdálkodás és menedzsment képzése. Még a költségtérítéses helyekre is nagyon magas pontszámmal lehetett csak bekerülni eddig is. Tehát azt feltételezzük, hát ez most ugye a múlt, azt feltételezzük, hogy kiváló, jó képességű hallgatók kerültek be az elmúlt években is a Corvinus Egyetemre. Feltételezzük, hogy jó és kiváló oktatói gárda volt egy ilyen rangos egyetemen, akkor vajon eddig miért nem sikerült valamiféle áttörést meglépni, még akár a hagyományos modell szerint is a Corvinus Egyetem esetében? Tudom, hogy ez a múlt, és ön csak fél éve van a Corvinus Egyetem élén, de azért, ha jól olvastam, akkor több munkacsoport is vizsgálta az elmúlt éveket, és megpróbálták feltárni azokat a tényezőket, amik révén ez az egész átalakulás vagy átalakítás most elindulhat. Hát, szóval, hogy eddig is jók voltak az adottságok a Corvinus Egyetemen.
Ez kétségtelen. Erről nincs vita. Csak két dolog van. Most nézzük meg az egyik oldal. Ha az ember megnézi a vezető 50 gimnáziumot, most is kb. 17-20% a végzős diákoknak nem Magyarországon maradt tanulni, hanem elmegy külföldre.
Ez 20, és ennek mi az oka?
Ez 20, mert úgy vélik, hogy jobb oktatást kapnak. Most vannak olyan része, aki egyszerűen nemzetközi tapasztalat is meg akar szerezni, és akkor világot akar látni, stb. Stb. De aki valamire törő diák, most megint visszatérve vissza versenyképesség, csak egy még egy szó.
Úgy gondolják, hogy mondjuk a...
Mind múlik egy versenyképesség, hogyha én fiatal emberként gondolkodom, hogyha elmegyek a Corvinusra, vagy elmegyek akármelyik egyetemre, akkor mi vár rám utána? És akkor gyakorlatilag milyen cégektől kaphatok ajánlatot, és milyen kezdőfizetést kaphatok?
A Corvinus Egyetemen szerzett diploma az eddig is jó oklevél volt a munkaerőpiacon, jó belépő volt a munkaerőpiacra.
Melyik cég szegmensben? De melyik cég szegmensben?
Hát például a gazdálkodás és menedzsment szakon szerzett diplomával szerintem nagyon jó cégeknél, nagyvállalatoknál el lehetett helyezkedni.
Igen, csak a kérdés az az, hogy ha az ember megnézi globálisan, hogy kik a világvezető cégek és a hány Corvinusos került világvezető cégbe, akkor e tekintetben nem olyan jó bizonyult.
Ja, tehát ez most már globálisan és nemzetközi.
Persze, mert ezek a cégek most gyakorlatilag nagyon kevés olyan cég van, ami gyakorlatilag már nem globális méretű. Aki meghatározó szerepet játszik akár telekom, bankolás, vagy stb. Nagyon sok szektorban a nemzetköziülésnek a mértéke az már nagyon magas. És a kérdés az, hogy természetesen itt munkaerő hiány van, itt mindenki el tud helyezkedni. A kérdés az, hogy valóban a világvezető cégek szívesen tesznek ennek egy ajánlatot. Hogy fel akarnak-e venni. És korábban, hogyha megnézem a statisztikákat, a világvezető cégek olyan nagy számban nem vettek fel Corvinusosokat. Minden Corvinusos elhelyezkedett, most nem arról van szó, mindenki megtalálta, csak a kérdés az a versenyképesség, hogy olyan munkaerő, amit ilyen átlagos, kicsit feletti követelményeknek feleltek meg. De a kimagasló követelményeknek mekkora volt a kibocsátási kapacitása a Corvinusnak, az még korlátod volt eddig is. És ez megint egy történelmi. Most egyik napra a másikra nem lehet nagy változást csinálni ezzel, mint a tankerhajó. Ráadásul mondjuk a Bologna rendszernek a bevezetésével is nagyon sok olyan gyermekhiba van, hogy gyakorlatilag olyan erőtetőt ütembe, és azt kapkodva egy kicsit bevezetik a bolonyai rendszert, amikor kicsintő.
De itt lehet valamiféle hangolás. Egyébként éppen a héten ugyanebben a műsorban itt volt vendégként Palkovics László miniszter, és ő azt mondta, hogy valóban a bolonyai rendszernek egyfajta finom hangolására lenne szükség hazai felsőoktatásban. Magát a rendszert azt nem lehet kiiktatni.
Csak finom kell hangolni. Uh-huh. Gyakorlatilag voltak itt ilyen, a gyors átállásnak volt itt ilyen majdnem elkerülhetetlen következmények, hogy ők inkább az alapképzéssel foglalkoztak, és bepakoltak, bepriseltek egy 5 éves programokat egy ilyen 3 évbe. És utána, amikor sok került arra, hogy a mester szinten, hogy mit kell oktatni, hát ugyanazt oktassuk, csak egy kicsit részletesebben. És gyakorlatilag a kettő közti nagyon nagy a lemorzsolódás, hogy hány ember megy mesterképzésre, mert azt mondta, ugyanazt már tanultam egyszer. És az, ez finom hangolásnak is nevezhetjük, hogy most már nagyjából kialakultak ezek is, és akkor nagyjából bejöttek, hogy mit kell csinálni. Amit én azt mondanám, hogy ez a visszacsatolás, ez korábban, mivel és ez a nagy lehetőség az, hogy a Corvinus Egyetemen magánintézmény lesz, hogy mi valóban be tudjuk hozni a valóságot. A piacot be tudunk hozni. És nem egy ilyen pontvadászat van szó, és akkor próbáljuk levadászni minden gyereknek, akinek magas pontszáma van, hanem próbáljuk olyan képzést nyújtani a jó diákoknak, akinek valami munkaambíciója van, hogy olyan képességeket és készségekkel rendelkezzenek, hogy minden cég azt mondja, az első naptól kezdve tudom alkalmazni. Uh-huh. És gyakorlatilag mi akarunk a partnerek, intézmények, vállalatokhoz fordulni, és mondtuk, hogy mi az a képesség szintén, ami a koronavírusokban nem megfelelő szinten van, és akkor nekik tovább kell csiszolni, fejleszteni a munkahelyet. És akkor ezeket mi be akarjuk építeni a mi oktatási programon. Most csak példát mondok. Általánosan említik az emberek, hogy ami nem megfelelőképpen meg van csinálva az eddigi oktatási program, a problem solving, a top-down kommunikáció, a teljesítménynyomással való élés. Most az ember azt mondja, hogy mondjuk egy mindenféle oktatási rendszerben három fontos C van angol, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, collaboration and communication. Uh-huh. És gyakorlatilag ezekben a dolgokban még lehet tovább nagyon csiszolni, hogy gyakorlatilag mennyi esettanulmányt teszünk be, és mennyi elméleti előadást, mennyi lehetőséget adunk a diákoknak, hogy tudjanak prezentálni, milyen lehetőséget adunk, hogy tudunk kreatívan és kritikusan gondolkodni, és mennyi lehetőséget adunk, hogy csapatmunkára, hogy tudjuk csapatba érvényesülni, és akkor, hogyha ezeket kicsit másképpen állunk hozzá, és akkor és gyakorlatilag sokkal közelebb hozzuk be a gyakorlatot, a felhasználókat, a munkáltatókat, akik jobban tudják formálni maga az, nem csak az oktatási program, de az oktatási módszert is, mi attól hiszük, hogy jobb minőség fog keletkezni, versenyképesebb munkaerőt tudnánk képezni.
Majd beszélünk részletesebben is erről az oktatási portfólióról, de azért az érdekelne, hogy ez a minőségi váltás, amit szeretnének a Corvinus Egyetemen megvalósítani, ez mennyiben pénzkérdés vagy anyagi kérdés? Mert nyilván azért ehhez több pénz kell, és én azt láttam, hogy 2019-ben 15-16 milliárd forintból működött a Corvinus Egyetem, és 2020-ban az előirányzat szerint nagyjából 18 milliárd forintból, hát ez egy olyan 20%-os növekmény, ez azért nem egy nagyon markáns ugrás anyagiakban.
De ez volt az első év, most 20-ban már 22 milliárd.
22. De akkor most mindenképpen több pénz és több...
Az ember megnézi ezt a hosszú listát, hogy jó egyetemek Európában, szórás van természetesen, de ez itt ilyen kb. 30-33 milliárd forint kell egy ekkora méretű egyetemnek a működtetésére. Hogyha az ember beleszámítja az, hogy olyan életpályamódát és akkor az oktató-kutatóknak adni, hogy ne kelljen további munkalehetőségeket keresni az egyetemen kívül, hanem az egyetemi munkával is meg tudnának élni. Most vagyunk a felénél gyakorlatilag ennek az összegnek, és akkor 30-ra mi szeretnénk felzárkozni arra a szintre, hogy 30-33
milliárd. Ez egyébként klasszikus, hagyományos magánegyetemként nem is működhetne, mert ugye most azért itt, ugye azt mondjuk, hogy magánegyetem, de hát azért itt mégis az állam által létrehozott alapítvány működteti az egyetemet. De úgymond üzleti alapon, pénzügyi alapon, klasszikus magánegyetemként ez a forma nem működhetne, vagy nem működtethető?
Ha valaki nagyon gazdag magán művette.
Tehát akkor egy nagyon tőkeerős.
Most gyakorlatilag most kinek képez kádereket a Corvinus? Most vállalatunk meg az intézményeknek. Most ha annak az esélye, hogy az összes vállalat, aki fölvesz embereket a Corvinus, és az összes intézmény, aki fölvesz, hogy összeálljon és dobja össze azt a pénzt, ami szükséges, hogy a saját utánpótlásokat képes helyezett, public good probléma általában, mindenki azt mondja, én nagyon szívesen várnék az oldalvonalon, és akkor látok valami jó diákot, és lecsépem, de én nem akarok beszállni, mondjuk a költségek megoszlásába. És általában így nehéz. Van rá precedens, akár Németországban, vagy akár más országban, amikor a vállalati szektor összeállt, és akkor csinált magának egy magánegyetemet, de a többi magánegyetemi példa az inkább egyéni. Itt akármely nagyon sikeres vállalkozó és nagyon gazdag embernek a tulajdonába indult. Most ráadásul, hogy az ember megnézi az oktatási piacot, akkor azt látja, hogy Európában, majdnem mindegyik országban az emberek hozzá vannak szakva, hogy az egyetemi tanulás az ingyen van. Képzési díjakat nem nagyon kell fizetni. Nagyon sok országban. Most ezt a
kép... vegyes a kép Európában azért.
De többnyire a Németország, Ausztria, hogyha az ember megnézi, nagyon sok országban képzési díjt, az nem kell. És akkor Magyarországon az állam vállalja ezt a szerepet, de nagyon sok országban, mondjuk Németországban is az állam gyakorlatilag fizeti a kvótapénzt, mint ilyen fejenként, aki fölvettek, vannak követelmények, hogy milyen pontszámok, stb. Stb. Most ezt a pénzt a Magyarország esetében most ha az állam nem hozta volna létre ezt az alapítványt, akkor ezt a folyamatos működésnek a biztosíték az nem lett volna, mert gyakorlatilag akkor egyszerűen ezeket az ösztöndíjakat, meg scholarship-et, amit neveznek itt ilyen tandíjmentességet, azt nem tudott egyszerűen egyik napra másikra megváltoztatni. Hogy eddig mi, most is úgy tervezzük, hogy 2020-ban is, amikor felveszünk, hogy tandíjmentes ösztöndíj, koronavírus ösztöndíjat fog kapni, az alapképzésben minimum 60% és a mesterképzésben 85%-a.
Ez nagyjából a mostani arányoknak felel meg egyébként.
Történelmi átlagnak.
Igen. Most hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést Antoni Radevvel, a Budapesti Corvinus Egyetem elnökével. Maradjanak velünk!